Csilla vagyok. Talán önök között is van, aki olyan terápiát keres, ami segíthet megoldani egészségügyi problémáit, anyagi vagy kapcsolati nehézségeit. Módszer rengeteg van, de valójában melyik mit takar? Spiritualitással, egészséges életmóddal foglalkozó vendégek segítségével próbáljuk meg feltérképezni a különböző lelki és fizikai síkú eljárásokat.
Just watch. Hey, 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 oh!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Rádió Bécsben, ahol végre Bruno Mars énekelt. Csilla vagyok, ez a teljesség igényével. Velem szemben két hölgy ezúttal. Egyiküket ismerik már, ő Frank Pálfi Tímea, akivel egy pár héttel ezelőtt a Dorn terápiáról beszélgettünk. Szia Timi!
Szia Csilla, üdvözlöm a hallgatókat is!
A másik kedves hölgy pedig Tarballai Éva. Ő jóga oktató, és új, nem volt még nálunk, na de ma mindent bepótolunk. Azért vagytok ma itt velünk, mert kitaláltatok egy új módszert, melynek a neve az, hogy mozgásszervi jógaterápia, amiből igazából értem a szavakat, csak azt nem értem, hogy hogy jön össze. Miben más ez a terápia, mint a jóga, Évi?
Hát elsősorban abban más, hogy ugye maga a jóga az egy sokkal bővebb rendszer, mert az nem csak a mozgást foglalja magába.
Aha, hanem tehát ez egy holisztikus.
Holisztikusabb filozófiája van, légzések vannak benne, gyakorlatsorok vannak benne. És itt kiragadtuk magát az ászanákat, tehát a gyakorlatokat.
Tehát a filozófiája itt most nem annyira fontos, hanem ami a mozgás szervekhez kapcsolódik?
Belecsempésztünk egy kis filozófiát is bizonyos szinten, de elsősorban gyógytornászoknak, illetve később majd jógaoktatóknak is készülnek modulok, és tulajdonképpen itt a jógázás, a jóga gyakorlás során létrejött sérüléseknek a gyógyítása, rehabilitáció járól van szó, illetve arról, hogyha valakinek bármilyen mozgásszervi problémája lesz, és utána szeretne mégis mozogni, mert tudatosul benne, hogy ahhoz, hogy ezek később ne forduljanak elő, mozogni kell, és mozogni érdemes, és jogázni szeretne, akkor a fájdalmából kikerülve megtanulja a mozgásszervi jogaterápia során a jogaászanákat helyesen kivitelezni.
Tehát, hogyha valaki ötvözni akarja a gyógytornát, meg a jógát, akkor nálatok jó helyen jár, Timi?
Én úgy gondolom, hogy ez egy teljesen új képzés indul majd 2016. októberétől, aminek az oktatói vagyunk Évivel, mint gyógytornászok. Úgyhogy ez egy új irányzat, egy új gondolkodásmódot, egy új lehetőséget visz a gyógytornászok hétköznapi munkájába. Úgyhogy mindenképp egy új dolognak tekinthető. És azt gondolom, hogy mindazon gyógytornászok, illetve szakemberek számára hasznos lehet, akik akár saját maguk már jogagyakorlók és gyógytornászok emellett, vagy vannak joga sérülések kapcsán hozzájuk járó pacienseik, és eddig még nem tudtak igazából a joga szemszögéből segíteni nekik, mert nem volt ilyen gyakorlati tapasztalatuk a jogában, vagy a joga ászanáiban, illetve azoknak is nagyon jó, akik gyakorlatilag teljesen az előről kezdik a jóga ászanák és a jóga gyakorlásoknak az elsajátítását.
Ilyen sűrű az, hogy valaki jóga gyakorlás közben megsérül, Évi?
Hát mi azt érezzük, hogy igen, mert ugye minket azok találnak meg, akik megsérülnek és
milyen
jönnek.
Milyen fajta módon lehet? Hát azért ez egy viszonylag simulékony, lassú, nem rögtön belecsapok a közepébe, hanem jól felépített mozgásforma.
Igen, de személyiségtől is függ, hogy ki hogyan áll a
jogához. Tehát rögtön akar mindenki, vagy
igen,
hát sokan rögtön
igen,
akar
minden. És ugye nagyon vonzóak a nehéz pózok, most csak egy példát mondok, hogy a nyakam beteszem a lábam például, és van, aki meg tudja csinálni, de úgy, hogy más ízületből dolgozik, mint amiből kellene, mondjuk a derekából a csípője helyett, és lesérül. És ugye kicsit olyan az emberi elme, hogy szereti a kihívásokat, meg szereti azokat a dolgokat, amik feltűnőek, és ezért nagyon sok ember nem nincs tisztában azzal, hogy mire képes a teste, és hogy mi az, amit tud, és ezért lesérül. De azt látja, hogy a másik 10-15-30 ember meg tudja csinálni, akkor ő is. Akár egy előrehajlás során is nagyon súlyosan meg lehet sérülni. Tehát egy nem megfelelő jóga gyakorlással nagyon gyakran kerülnek hozzánk gerincsérvel, kiszakadt gerincsérvel, komoly térdsérülésekkel, bokasérülésekkel, a nem megfelelő gyakorlás miatt.
Tehát akkor a módszer gyakorlatilag azt mondjátok, hogy a jóga gyakorlása közben elszenvedett mindenféle sérülésre, és egyéb mozgásszervi sérülésre, ami nem kellett feltétlenül sport közben, hanem mondjuk egy baleset kapcsán is, hogyha valaki sérül, az is jöjjön hozzátok?
Így van, gyakorlatilag külföldön már nagyon sok kutatás készült abból a célból, hogy bizonyos klinikai problémáknál, mint akár a szklerózis multiplexnél, hogyan lehet beépíteni a jogát, mint terápiás, mozgásterápiás módszer, úgyhogy gyakorlatilag nem csak a jóga gyakorlás során való sérüléseknél használható jól a jogaterápia, hanem bármely más a hétköznapi élet során kialakult fájdalmak és panaszok kezelésére is ugyanúgy. Nagyon fontos persze, hogy hogyan és hol indulunk el a panaszt tekintve. Tehát nem feltétlen a jógával indítunk, mint első eszköz, vagy módszer, vagy lehetőség, mert a gyógytornásznak sok más feladata is van, annak folyamán, amikor először találkozunk egy adott pacienssel, és belép a rendelőbe. Tehát nem rögtön azzal indul a terápia, hogy jógázunk.
Zene után itt folytatjuk.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Scars of your love remind me of us. They keep me
Adél énekelt a Bézs Rádióban. Tarbali Balai Éva jógaoktatóval és Frank Pálfi Tíme a gyógytornásszal beszélgetünk az általuk kifejlesztett mozgásszervi jógaterápiáról. Mondom is rögtön a honlap címeteket, elég meglepő lesz. mozgásszervi.jogaterapia.hu. Itt lehet titeket megtalálni. Tini, ott fejeztük be zene előtt, hogy azt mondtad, hogy hát aki ide megy hozzátok, az nem rögtön ászanákat csinál, és elkezd jógázni, hanem ezt megelőzi valami. Mi?
Először a gyógytorna eszköztárából merítünk, tehát minden gyógytorna megelőző vizsgálat tulajdonképpen egy alapos kikérdezéssel kezdődik. Felvesszük az aktuális panaszokat, akár az előéletet is, milyen sérülések voltak. Utána megvizsgáljuk a pacienst, vagy a hozzánk érkezett emberkét, és utána az állapotfelmérés után kezdjük el a terápiát. Nem feltétlenül rögtön mozgásterápiával kezdünk, tehát lehet, hogy manuális terápiákkal fogunk kezdeni, lehet, hogy fel kell lazítani bizonyos területeket egy-egy bizonyos sérülés után, vagy van egy úgynevezett trigger terápia. Azon már ne szaladjunk el.
Ott tartok, hogy felméred, hogy van a páciens.
Kikérdezzük, igen.
Tehát addig értem, de megmozgatod a karját, hogy mennyit tudja mondjuk felemelni,
először,
ha válfájással jött?
Tehát leül elém, és kikérdezem mondjuk 10 percen keresztül, vagy negyed órán, vagy attól
függ. Azt még átlátom.
És utána csak megnézem. Áll, és előről, két oldalról, hátulról megnézem, hogy milyen a tartása.
Hogy hosszabb az egyik lába, igaz? Mint ahogy azt megtanultuk Timitől a dornterápia.
Valójában ilyenkor kutatjuk, keressük a testen azokat a jeleket, amit angolul szépen body readingnek, tehát testolvasásnak is mondhatnánk, vagy egy alapos megtekintésnek és hozzátapintásnak, tehát kutatjuk azokat a jeleket, amiket a gyógytornás szeme jól észrevesz, hogy mik azok, amik összefüggésben lehetnek a testen az ő adott aktuális panaszaival, tehát diszfunkciókat keresünk magyarul, olyan izületi helyzetállásokat, kötöttségeket, feszüléseket az izomban, kérünk hozzá aktív mozgásokat, akár figyeljük, hogy hogyan mozog az adott izület, testtáj, testrész. Ez mind-mind információ nekünk, és ez segít azt felmérni, hogy gyakorlatilag mi lehet az ő panaszának a hátterében, és hogyan induljunk el az adott terápia kapcsán. Tesztelni tudjuk az izmoknak az erősségét, tesztelni tudjuk akár a nyújthatóságát az izmoknak, hogyan kapcsolnak be a funkcióban az adott izmok. Tehát egy nagyon sokrétű vizsgálatot tud végezni a gyógytornász, ami azért időigényes.
Egyszer beszélgettünk gerincsérvről az adás, egyik adásban, és azt tanultuk meg, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyha valaki leesik a lépcsőn mondjuk, akkor milyen előélete van ennek az eseménynek. Tehát, hogy azért esette le, mert megbukott a vizsgán, és örömében véletlenül megbukott, vagy azért, mert éppen egy veszekedés után jött ki az ajtón, és rohant le a lépcsőn. Ezt ti látjátok ezeket a különbségeket, vagy nektek is fontos ez a különbség, hogy mi okozta a sérülést?
Rá szoktunk kérdezni, tehát mindenképpen rákérdezünk a sérülés környék, tehát hogy mi történt tulajdonképpen, és mindenki elmondja, hogy akkor éppen milyen állapotban volt, hogy csak kertészkedett, vagy egy vizsga után jött ki, és történt valami, és a vizsgán ülve feszültek meg úgy az izmai, vagy került egy olyan helyzetbe a teste, hogy már úgy állt föl, hogy megsérült. Tehát ez fontos is egyébként, mert az idegrendszer nagyon fontos szerepet tölt be a mozgásszervrendszer állapotának a meg létrehozásában.
Jó, tehát ezt most akkor értem, tehát felméred, hogy tényleg fáj a válla, vagy csak mondja. Oké, ez megvan. Akkor hogy megyünk tovább?
És amikor...
Azt mondtad, hogy várj, bocsánat, ott akadtunk el, hogy
manuálisan is. Megvizsgáljuk, ahogy Timi is mondta, megvizsgáljuk az izületi mozgásokat, izmok.
De ez még a vizsgálathoz tartozik, vagy ez már a kezelés része
ez
is lehet?
Ez mind a vizsgálathoz tartozik, és aztán már lehet egyébként, hogyha valaki nagyon profi, akkor már beleépíti akár a vizsgálatba a kezelést is. De általában végigvizsgáljuk, vagy speciálisan arra a területre koncentrálva, de azért vannak összefüggések távolabbi testrészekkel is, és akkor azt is megvizsgáljuk, hogy lehet-e ott valami olyan feszülés, vagy olyan izületi blokk, amivel összefügghet, és utána kezdjük el a kezelést, ami nem feltétlenül maga a mozgás, hanem lehet, hogy kötőszövetlazítások, lehet, hogy manuál terápia.
Tehát ez most... olyan, mint amit a gyógytornászok csinálnak?
Tehát igen, a gyógytornákon, amiket nagyon sok terápia van a gyógytornászoknak a kezében. Tehát elvégezzük a főiskolát, és utána még rengeteg nagyon jó színvonalas továbbképzés van, és gyakorlatilag az idegmobilizáción, a különböző lágyrésztechnikákon túl nagyon sok mindent tudunk felhasználni, és mindig azt vesszük elő, amit aktuálisan a legjobbnak látunk. És utána kezdődik a maga a gyógytorna, a mozgásterápiás része.
Az hogy, Timi?
Hát annak megfelelően, ami gyakorlatilag, amit tapasztaltunk az állapotfelmérés során, ugye gyakorlatilag a mozgásterápián belül nyúlhatunk akár speciálisan erősítésekhez, nyújtó gyakorlatokhoz, gondosan felépítve az adott problémát tekintve, illetve hát ha a tanfolyamunkról beszélünk, akkor ugye az egyik kiemelt része a jóga mellett a pilates is, amit azért gondoltunk, hogy hozzá kapcsolunk az oktatási anyagunkhoz, ugyanis a pilates egy nagyon jó módszer az izmoknak a célzott erősítésére, amellett egy nagyon jó testtudatosságot tanít, koncentrációt, befelé fordulást, és ugye a törzsstabilitásunk az egy nagyon fontos szerepet tölt be a mindennapi mozgásunk meglétéhez, tehát szükséges gyakorlatilag egy erős törzsizomzat, és a pilatesnek az alapja gyakorlatilag a stabilizáló izomzat bekapcsolása a mozgásokba.
A jogáról már beszélgettünk, gyógytornásszal beszélgettünk, a pilatesről még nem, úgyhogy zene után ezzel fogjuk folytatni.
Sociology on the very famous Ötvös Lórand Science University. Hello tourism on the right side. Hello tourism on the left side. Hello tourism on the right side. Hello tourism on the left side. This is called Danubius, which is a river. That is a bridge, which is called land, and also one radio. To the right side, you can see the Budapest, which is one half of the city. To the left side, you can see the Pest and the Parliament of Hungary. Hello, tourism. On the right side. Hello, tourism. On King's residency. We have no more kings because Hungary is a parliamentary democracy. Hello, tourism on the right side. Hello, tourism on the left side. Hello, tourism on the right side. Hello, tourism on the left side.
Az Emérul ez játszott a Rádió Bécsben. Frank Pálfi Tíme a gyógytornásszal és Tar Ballai Éva jogaoktatóval beszélgettünk a mozgásszervi jogaterápiáról. Ott hagytuk abba, hogy a Pilates elemei is megfordulnak nálatok, és az adások során mi még nem beszéltünk a Pilatesről, úgyhogy Tími, arra kérlek, hogy mondj egy pár szót erről a mozgásrendszerről.
A Pilates Joseph Pilates nevéhez fűződik, aki a 20. század elején kezdte kifejleszteni ezt a módszert. Gyakorlatilag a saját testi problémái, gyerekkori testi problémái kapcsán mindig voltak fizikális nehézségei, és ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetett ő maga gyerekkorától kezdve a testépítésre, a testformálásra, és már nagyon korán, 14 éves korában ilyen anatómiai rajzokhoz állt modell, tehát a képek, amik róla megjelentek, egy nagyon jó fizikumú férfi képet lehet látni a megtekintéskor, illetve hát ő gyakorlatilag az első világháború kapcsán a táborban elkezdett foglalkozni az ottani katonák testedzésével, és akkor kezdődött ennek a módszernek a kialakítása, amit ő maga kontrologinak hívott, és gyakorlatilag, amikor a világháború után ő hajóval elindult Amerikába, akkor kezdte utána egy ott meg is hajóúton megismerkedett hölgyel együtt New Yorkban egy balett, New Yorki balett épületében kezdte megnyitni a stúdióját, és ott kezdett el táncosokkal foglalkozni. Gyakorlatilag ez egy olyan speciális mozgásprogramot jelent, amitről már ugye az előbbi beszélgetésben említettem, a mély izomzat bekapcsolásával dolgoztatja, erősíti az egész testet, stabilizálja az ízületeket, különböző testhelyzetekben tud gyakorlatokat ezzel a stabilizáló izomzat bekapcsolásával végeztetni. Vannak fontos alapelvei a Pilatesnek, ami 6 alapelv, ilyen a koncentráció, a központosítás, maga a légzés, fontos az áramlás, egyfajta flow a gyakorlatok során, illetve maga a precizitás, és ezeket az alapelveket beépíti a testgyakorlásba. Nagyon az alapoktól kell felépíteni a Pilatesnek a tanulását, tehát gyakorlatilag nem csak úgy rázódítjuk a páciensekre, a vendégekre, hanem tényleg megtanítjuk megéreztetni, bekapcsolni a törzs stabilizáló mélyizmokat, és utána fokozatosan építjük föl a különböző testhelyzetekben végzett gyakorlatokat, illetve az adott vizsgálat alapján, amit kiderítettünk, hogy mely testrészek, ízületek stabilizálására, illetve erősítésére van szükség a gyakorlataival.
Aki látott már ilyen Pilates edzést, akár mondjuk egy videó megosztón, azt láthatta, hogy nagyon pici mozgásokat végeznek. Ez azért van, mert a mély izmokat, ezeket a stabilizáló izmokat így kell edzeni?
Nem csak kifejezetten pici mozgások vannak a Pilatesben, tehát vannak dinamikusabb gyakorlatok, és vannak kisebb elmozdulással járó gyakorlatok is, tehát ez nem feltétlen jelenti a Pilates, hogy kisebb amplitudóval történő mozgások vannak.
De például súlyzót nem használ a Pilates.
De.
Kis labdákat használ,
akkor van a gépes Pilates, ahol be lehet állítani, hogy milyen súllyal dolgoznak. Tehát, hogy azért vannak eszközök bőven a Pilatesben, akár szalag, akár labda, akár ilyen egyensúlyozó korongok. Tehát, hogy nagyon sokrétű gyakorlatanyaga van a Pilatesnek.
Gondolom az, hogy ezeket a mélyizmokat jól tudjuk használni, ez nagyon fontos, hiszen az egész, gondolom a gerincoszlopot ezt tartja például egyben, nem?
Igen, de nem csak a gerincoszlopnál vannak mélyizmok, hanem a vállnak is megvannak a stabilizáló izmai, csípőnek is megvannak, térnek is, tehát minden izület.
Tehát az ízületek mellett?
Igen, minden ízülethez tartoznak olyan izmok, az most biztos, hogy mellette is elfut, de nem biztos, hogy onnan indul meg, odaérkezik. Ami stabilizálni fogja azt az adott ízületet. És ezeknek az erőssége és rugalmassága nagyon fontos ahhoz, hogy az az ízület stabil legyen. A mobilizáló izmok, amik a felszínes izmok, és ugye vannak olyan emberkék, akik kigyúrják magukat, testépítők, nagyon erős emberek, ugye a mobilizáló izmaik hatalmasak, de a stabilizáló izmaik lehet, hogy nagyon gyengék. És mondjuk
hát, hatalmas... ha fel kell emelni a feleségét, akkor az már nem fog menni.
Hát akkor lehet, hogy ez a stabilizáló izma el fog szakadni egy idő után.
Ti ezzel is foglalkoztok, igen, akkor, igen, hogy ez a stabilizáció, igen, ez meg legyen.
Igen, igen, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy, hogy az izmok és a kötőszövet az erős legyen. A fasciák más néven.
Ami csoda?
Fascia, ez a kötőszövet.
Az a kötőszövet.
Nem, az a kötőszövet, és ez az egész testet behálózó szövetféleség. Tehát nincs gyakorlatilag olyan terület a testben, ahol nem találjuk meg ezeket, mindenhol ott van.
De mi a szerepe?
Kötő és támasztó szövetnek hívják.
Ez nem egy erős dolog, ez...
De viszonylag erős, és nagyon fontos a test és az izmok szempontjából is. Ma már nem is azt mondják, nem izmokról beszélnek külön, hanem miofasziális egységekről, tehát izomkötőszöveti egységekről. Mm-hmm. És erre egy példa, én úgy szoktam elmondani az embereknek, és arról, hogy mindenkinek beugrik, hogy mi a fascia, hogy a csirke mellen az a hártya, az is egy fascia, egy ilyen bőnye. Minden izmot egy ilyen bőnye burkol be. És tulajdonképpen az emberi testet is úgy kell elképzelni, hogy a szerveink nem úgy úsznak a levegőben vagy a vízben, hanem egy ilyen kötőszövetes, vattaszerű anyagban.
Igazad van, hogy sütés előtt azt le kell szedni azt a hártyát, mert hogy ez megkeményedik, ugye?
Igen, máshogy viselkedik.
Tehát, hogyha mondjuk meleg van, akkor ez fogja védeni az izmot. Ez létezik?
Igazából mindenképpen,
is, persze, tudom,
mindenképpen védi az izmot, de melegben egy picit, persze forróságban, mert a sütőben összeugrik, de melegben meglágyul egy picit a fascia, a kötőszövet, és jobban nyújtható. Melegben jobban tudunk nyújtani, hogyha meleg a hőmérséklet. Most ezt nem feltétlenül a helyiség hőmérsékletére értem, hanem mondjuk nyáron meg egy meleg kontinensen könnyebb a nyújtás, mert a kötőszövet az engedi, jobban engedi a nyújtást.
Ezt most megemésztjük. Ja.
Thank you.
Pálfi Tímea Dorn instruktorral és Tar Ballai Éva gyógytornásszal beszélgettünk a mozgásszervi jogaterápiáról. Mondom még egyszer a honlapotokat, mozgásszervi-jogaterapia.hu. És azt mondtátok, hogy először gyógytornász elemekkel kezditek, nem lehet rögtön jogázni. Türelem és kitartás kell ahhoz, hogy az ember jogázhasson. Hiszen olyanok is mehetnek, akik jóga órán megsérültek, tehát muszáj felépíteni, gondolom én, a helyes jóga tartásokat. Így van? Ezzel folytatódik?
Hát mindenképpen folyamatosan figyeljük a rendszeres találkozások alkalmával, hogy hogyan változik a páciensnek a teste, hogyan erősödnek az izmai, tudjuk folyamatosan tesztelni akár a változásokat, hogy el tudjuk dönteni, hogy mikor építhető be a rehabilitációba a jóga, mint terápiás módszer, és az sem egy hirtelen sok ászana gyakorlással kezdődik, hanem fokozatosan akár a gyógytorna gyakorlatok mellé elkezdünk felépíteni, beépíteni gyakorlatilag az ászanáknak a megismerését, megéreztetését, helyes kivitelezését, a kiinduló helyzetek felvételét. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha még egyáltalán nem volt jóga ismerete, vagy ha volt is, hogy a tanulás azonnan induljon, hogy a test meg tudja érezni azt, hogy mi az a felvett pozíció, amiben nem tud sérülni, mert az a helyes kivitelezés, és ezek nagyon finom, apró mozgások, precíziót igényel mind a terapeuta figyelme, és hát a jóga gyakorló figyelme által, és az ászanákat meg fokozatosan kapcsoljuk be az egymás utáni alkalmak során, hogy fölépüljön egy gyakorlatsor, egy komplex gyakorlatsor annak megfelelően, ahogy ezt el tudja már végezni a paciens.
Tehát akkor itt nem az a lényeg, hogy eljussunk a jóga gyakorlásban egy olyan szintre, amit mondjuk látunk a videókon, vagy ami a cél lehet akárkinek, aki elkezd jogázni, hanem itt csupán csak az, hogy olyan ászanákat tanuljunk meg, amik a mi mozgásszervi problémáinkat esetleg gyógyítani tudja. Igaz ez, Évi?
Egyrészt igen, másrészt pedig az, hogy a legtöbb jóga pozícióban abban is, amit esetleg nem vettünk át, vagy nem tanítottunk meg, de ugye egy idő után ezek hasonlítanak egymásra, ő tudja, hogy az ő testének, az ő mintájának, az ő tartásának megfelelően mi az a mozdulat, mondjuk csak egy kis felbiccentés, vagy annyi, hogy a karját ne nyissa, ne húzza annyira hátra, mert neki nagyon laza a válla, és nem feltétlenül szükséges annyira kinyitnia, tehát ő megtanulja a saját testét, és onnantól kezdve már fogja tudni, és egyébként elég tanulékonyak az emberek, tehát nagyon hamar tudnak tudatossá válni. Mi egyébként szoktuk is mondani, hogy mi történik, milyen izom dolgozik, hol kell érezni a húzódást, az erőt, és akkor így gyakorlatilag nehezebb ászanákig, gyakorlatokig is eljuthat az az adott egy ember, de tehát ezt így neki kell egy idő után tudnia, hogy egy-egy ászanában mi az, amit megengedhet magának, és mi az, amivel vigyáznia kell.
De akkor a ti terápiátok, a ti módszeretek az egyénre szabott.
Egyénre szabott, és ez elég fontos dolog, hogy a jogagyakorlás, a tradicionális jogagyakorlásban mester és tanítvány volt. Tehát volt a guru, és volt a tanítvány. Tehát nem nagyon volt olyan, hogy 15-20-30 ember egyszerre jogázik, hanem általában csapódott vagy megismerkedett egy tanítvány a tanítóval, és a tanító megismerte egy idő után azt az embert, aki ével foglalkozott, és hát mint egy hozzáértő tanította meg neki a jógapózokat. Tehát nem volt az, mint mostanában, hogy rengeteg ember. Így is be lehet menni egyébként csoportba, tehát ha valaki már megtanulta magát, és megtanulta, hogy neki mi jó, mi az, amit esetleg nem szabad csinálnia még egy darabig, akkor már bemehet csoportba, de alapvetően a tradíciókban nem volt. Nem, én jártam Indiában, ott láttam olyat, ők persze már reggel 4-kor kezdték a gyakorlást, tehát mire a reggel 6-ra odaértünk a mi gyakorlásunkra, ők akkor fejezték be, és ott 3 emberrel gyakorolt egy látszott, hogy ő egy tradicionális jógamester volt.
Amikor felméritek az elején, hogy az embernek milyen problémája van, milyen izma, milyen kötőszövete, milyen ina, milyen nem tudom, milyen sérült, akkor azt is felméritek, hogy majd a gyakorlás meg a terápia során esetleg merre kell menni, hogy ő milyen típusú ember, hogy neki mi lehet jó.
Timi. Erre nagyon jó segítség nekünk, hogy meg tudjuk határozni akár a megtekintésünkkel, hogy milyen testalkat típusa van az adott vendégnek vagy paciensnek. Ugye erre ezt be is építettük a tanfolyam tananyagába, gyakorlatilag beszélünk az európai testalkat típusokról is, és annak jellemzőiről, illetve az ajurvédikus testalkat típusokról is. Igazából ezért ennek azért van jelentősége, mert hogy minden testalkat típusnál megvan, hogy mi hozható ki, lebutítva, mi hozható ki abból a testből, tehát nem feltétlen tudunk úgy edzeni minden testalkattípust, ami genetikailag egy adottság, ahogy egyébként egy sématikus rendszer szerint elképzelnénk, illetve hát ezek az alkatok azért keverednek is, mind az ajurvédikusban, mind az európai felosztás szerint, tehát nem csak egy alkattípusba tartozik bele, akár az európai szerint, akár az ajurvédikus szerint, hanem van egyfajta keveredés is egy adott testalkatnál, amikor ezt meghatározzuk, megállapítjuk.
Horváth Kovács Diánával nagyon régen beszélgettünk már az ajurvéda által meghatározott testtípusokról, de akkor ezt beszéljük most meg újra, hogy mik a főbb típusok?
A főbb típusok az a váta, a pitta és a kapha. Nem csak testtípus, hanem idegrendszeri típus is, tehát nem csak a teste, hanem akár a viselkedése is jellemző egy emberre. És ez a három típus, ez mindenkiben megvan, csak van egy domináns, ami szinte azonnal látszik, hogyha valaki ehhez ért és foglalkozik, vagy valamilyen szinten beleásta magát, akkor rögtön látszik, hogy kiben mi a domináns. Akár alkatilag, tehát a váta az inkább magasabb, vékonyabb, vagy nagyon alacsony, vékonyabb, mozgásszervileg viszonylag merev, a legmerevebb testalkat. Sok mozgásszervi problémája szokott lenni a váltatípusú embereknek, gerincferdülés, mindenféle ízületi probléma tényleg jellemző rájuk. Vannak a pitta típusú emberek, akik középtermetőek, normál testalkatúak, tehát se nem elhízott, se nem túl vékony. Általában kevés mozgásszervi problémájuk van, és vannak a kapha típusú emberek, akik meg ilyen nagyobb darab akár atlétikusnak is hívhatjuk őket, elhízásra hajlamosak, és kicsit ilyen belassultabb típusú emberek. És nekik például, ha már a kötőszövetről volt szó, nekik általában laza a kötőszövetük, tehát azok a típusú emberek, akiket mondjuk gyerekként balettosnak kiválasztanak, mert annyira lazák előtt, tehát látszik egy ilyen gyereken, egyébként már csecsemőkön is látszik, hogyha kapha típusú, kicsit ez a puttó típusú csecsemő, és nagyon laza. És a válták meg, akik ilyen nagyon feszesek, nagyon merevek. És tulajdonképpen ezek a testalkat típusok. Idegrendszerre, a váltának elég érzékeny az idegrendszere, viszont nagyon kreatív típus, és a gyakorlásban nagyon oda kell figyelni, hogy hajlamos arra, hogy túlhajtsa magát, egy ilyen bizonyítási vágyként akár, viszont nem szabad túlerőltetnie magát, mert könnyen megsérülhet, és inkább ilyen flow, light típusú gyakorlásnak kell lenni, ami sok nyújtást tartalmaz.
A három testtípus közül van egy, amelyiknek különösen ajánlott akár a jóga, akár a pilates?
Mind három típusnak ajánlott egyébként, mert a lényeg csak az, hogy hogyan gyakorol. Tehát egy kaphának sokkal több álló pózt érdemes gyakorolnia, és kitartott pózokat, hosszabban kitartott, és kicsit nehezebb ilyen saját testsúlyos gyakorlatokat, és ugye egy kapha, aki kicsit olyan belassult, nehézkesebb, ott a kitartás az fontos dolog is, és hogy nehézzel.
Tehát elsúlyozzuk azt, ami
igen,
benne
tehát
van.
Ami úgymond az ő gyengessége, azt erősíteni kell, mert minden testtípusnak van erőssége, gyengessége, ami meg az erőssége, abból egy kicsit vissza kell venni.
Ehhez képest az európai felosztás, az hogy néz ki körülbelül?
Hát nagyon hasonlít az európai felosztás, tehát ez nem két külön felosztás, csak máshogy itt fogalmazta meg az ajurvéda, és máshogy fogalmazta meg az európai felosztási rendszer, és ezt a Timi tudja jól elmondani.
Én azt gondolom, hogy az európai az kevesebb olyan szempontot vesz figyelembe, mint ami az ajurvédikusnál akár az idegrendszer vagy a habitus kapcsán, hanem inkább a fizikai jegyekre fekteti a hangsúlyt. Például az ektomorf testalkatúak vékonyak, hosszú végtagokkal rendelkeznek, kevesebb zsír van a testükön, általában ezt a testalkatot szokták a hölgyeknél nagyon irigyelni, akik nem hízékonyak, igazi olyan modell testalkatúak, és nekik inkább az izomerősítő gyakorlatokra kell fektetni a hangsúlyt, mert hogy ugye vékony alkatukat tekintve ők nekik az izomtömeg növelésére fektetnénk az erősítés kapcsán, viszont pont emiatt ők egy picit ugye merevebb kötőszövettel is rendelkeznek, tehát ezt is ugyanúgy figyelembe vesszük a mozgásterápia során. Aztán van az endomorf testalkatú, aki ez a tipikus női probléma, hogy a hasi és a csípőre rakódott zsírtömeggel küzdenek, és ők inkább vastag csontozattal rendelkeznek, testük kerekdett, puha, rövidebb végtagokkal, rövidebbek a végtagjaik, nagyobb zsírtömegük van. Nekik ennek megfelelően inkább az aeróbb álló képességet fejlesztő mozgások felé vinnénk a hangsúlyt, de ugyanakkor szükség van nálik is ugyanúgy a célzott izomerősítésre is. És hát van a mezomorf, ami egy tipikus atletikus nagy izomtömeggel, erős csontozattal, azok a férfiak, akik főleg ugye az izomtömeg növelésére fektetik a hangsúlyt, és könnyen tudnak izmot erősíteni. Ennek ellenére ők azért jobban kell, hogy a nyújtásra koncentráljanak, és nekik viszont sokkal könnyebb elérni emiatt az izomtömegnek a fejlesztését, mint mondjuk egy állóképességi mozgást végezni.
Tehát akkor ezt rögtön első látásra felméritek, már gyakorlatotok van ebben, és akkor ennek megfelelően alakítjátok ki majd a gyakorlatsort. Vagy ezt is figyelembe veszitek a különböző problémák mellett?
Én azt mondanám inkább, hogy figyelembe vesszük ugyanúgy ez a megtekintés része is, illetve hát már az anamnézisből is bőven ki tudjuk deríteni annak alapján, amit elmond, hogy milyen nehézségei vannak akár a mozgások során, milyen sérülések jellemzik, illetve hát látjuk a test felépítéséből adódóan, hogy melyik típusba sorolható be.
Tehát az elmondó, igen?
Sok minden elárulja azt, hogy melyik testalkat típusba tartozik.
Az elmondottak alapján azt gondolnám, hogy ez nem egy egyszeri alkalmú terápia.
Nem egyszeri alkalmú. Minimum a 10 alkalom, de ez szerintem minden gyógytorna terápiára jellemző. Illetve a legtöbb sérülés után 2-3 hónap kell körülbelül ahhoz, hogy úgy igazán elkezdjen átalakulni és gyógyulni a test. Azonnal elkezdődik a gyógyulás, de a sérülés mértékétől függően az, hogy mikorra kerül fájdalomtalan állapotba, és mikor kezdődik már maga a formálódás, most ezt nem külarakra mondom, csak hogy az erősödés meg a változás, ahhoz minimum 2-3 hónap kell.
Tehát milyen sűrűn kell menni?
Hetente, ha olyan jellegű a sérülés, akkor az elején heti 2-szer, és utána heti 1-szer, és utána meg nagyon attól is függ, hogy valaki mennyire tud otthon gyakorolni, mennyire tudja magát rávenni, hogy felkeljen, vagy hogy elkezdjen akár minden nap, vagy 5-ször egy héten gyakorolni. Van, aki azért jár hetente, mert akkor motiválva van arra, hogy minden héten gyakoroljon, de egy idő után ritkítani lehet a találkozások számát, és van, aki már csak évente 1-szer jön el, bizonyos változtatásokat kérve, vagy csak azért, hogy ellenőrizzük, hogy jól csinálja-e, nem felejtette el valamit. Tehát ez nagyon egyénfüggő, hogy kinek mik az igényei, meg mi az, amit meg tud valósítani.
Évi, Timi, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük a meghívást.
Frank Pálffy Tímea gyógytornász, Dorn instruktorral és Tar Ballai Éva jógaoktató gyógytornásszal beszélgettünk az általuk kifejlesztett mozgásszervi jogaterápiáról. Jövő héten is tartsanak velünk, mert dr. Tóháti Ildikó lesz a vendégem, akivel a projektív terápiáról fogunk beszélgetni. Én mára megköszönöm a figyelmet, a Rádió Bécsben a teljesség igényével Autcsillát hallott.